És már is folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Soltész Miklós, a KDNP országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP frakció szövetség népjóléti kabinetjének vezetője, és a hírek előtt a lakástámogatási rendszer átalakításánál hagytuk abba, egészen pontosan a Szocporról beszélgettünk, és hát tudjuk, hogy azért a Szocpor tekintetében voltak kiskapuk, és voltak visszaélések is.
Aki visszaélt vele, azokat én úgy gondolom, hogy nyomon lehetett volna követni. Tehát egyik oldalról azok, akik a nagy többség nem élt vele vissza, és azért nem szabad büntetni az embereket, mert valakik visszaélnek egy dologgal. Ez olyan, mint amikor a parkolási társulások azokat a fogyatékosokat is megbüntették egy időben, akik egyébként jogosan használták a parkolási kártyát, mert valakik csaltak és visszaéltek vele. Ahol pedig valóban visszaéltek, vagy esetleg családokat belerángattak a visszaélésbe, mert mondjuk inkább ez a folyamat zajlódott le, ott pedig nagyon egyszerű eszközökkel, jövedelemvizsgálattal meg kellett volna nézni, és egy szinten alul azt mondani, hogy itt nem adjuk oda lakásépítésre ezt a szocport, hiszen a jövedelme annak a családnak hát nem biztosította azt, hogy abból a pénzből, illetve a saját önrészéből bármit is felépítsen. Ebben az esetben az önkormányzatoknak kellett volna ezt a nagyságrendi szocport odaadni, amit egyébként a 3-4 vagy 5 gyerekes családnak odaadtak, és akkor igenis jobb helyzetben lennének az önkormányzatok, mert akkor szociális bérlakásokat építhettek volna, és valóban azok a rászorultak, akiknek egyébként katasztrofális épületeket húztak föl az elmúlt években, az méltó emberi körülmények közé kerülhettek volna. Hát sajnos most ez a lehetőség úgy néz ki, hogy elszaladt.
GYED átalakítása már szóba került a hírek előtt. Látható, hogy ez milyen hatásokkal járhat majd a következő években?
Ez a másik terület, amit egyszerűen nem lehet érteni, főleg a GYES-nek a kérdése. A GYES 28.500 forint volt, ami, hogyha azt megnézik, hogy egy édesanyját most visszazavarnak, tehát 2 év, egy nap után elküldenek, nem kapja meg a GYES-t, és akkor vissza tud menni dolgozni? Nem tud visszamenni. Ha vissza akart menni, eddig is visszamehetett, tehát választhatta azt, hogy korábban megszünteti a GYES-nek az igénylését, és elmegy dolgozni. De igazából pont most, amikor a munkanélküliség, amiről beszéltünk, növekszik, és egyre kevesebb az állás, nincs hova menni, visszamenni az édesanyáknak. De nézzük azt a feltételt, ha mégis vissza tudna menni, akkor pedig a bölcsődei férőhely a száma olyan katasztrofális, hogy vagy magánbölcsödékbe, vagy pedig családon belül kell, hogy megoldják, ami a fizetésének egy jó részét elviszi. És azt mindenki nagyon tudja, és ezt kereszténydemokrata képviselőként ezt talán muszáj is hangsúlyoznom, hogy a gyermeknek a fejlődésének a szempontjából igenis nagyon sokat számít, hogy az édesanyjával mennyit van otthon. És itt a számokat egyébként egybe lehet vetni, mert mondjuk a 28.500 forintot, ha szembe vetjük egy 35.000 forintos munkanélküli segéllyel, amire mondjuk áttolják az édesanyját, akkor most nyerte az állam, vagy nem. A hiányzó bölcsödei férőhelyeket, hogyha valóban megépítenék azt a 15-20 ezeret, vagy talán még több.
Ez 2012-re van egy ígéret, tehát hogy hát akkora meg lesz ez a hiányzó 15 ezer
férőhely. Önnek. Akkor a lépést meg kellett volna előzni egy ilyen előkészítő munkának. Egyébként nem elég a 15-20 ezer hely, ezt most csak úgy zárójelbe teszem, meg ugyan ez a létszámhoz, hát megfelelő normatívát is oda kell tenni, illetve hát föl kell készíteni ekkora létszámú, vagyis ehhez a létszámhoz hát bölcsődei alkalmazottakat, ami most így hirtelen nincsen.
Hát most éppen az új tanévtől van egy kormányzati szándék, vagy egy kormányzati terve az összevont bölcsődékre, tehát hogy egységes óvodák bölcsődék létesüljenek, vagy létesülhetnek majd.
A szakmai bírálatát én hagy bízzam rá itt azokra, akik bölcsödékben dolgoznak, illetve óvodákban. Mindenki azért azt tudja, hogy az egyik a szociális intézmény, a bölcsöde, míg az óvoda az már az oktatási tárcához tartozik, és oktatási intézménynek számít, főleg mondjuk a 6 éves, tehát a legnagyobb csoportban, a nagy csoportban, ott már a gyerekeknek az iskolai előkészítése folyik. Most olyan javaslatot akartak, és tettek is, meg indítottak el, hogy 20 főt föl lehet venni, és maximum 5 fő bölcsödést. Miután a bölcsödei normatíva ebben az esetben magasabb, mint az óvodai, ezért nyilván ki fogják tölteni a fenntartók az 5 főt a bölcsödére, tehát ki fognak szorulni gyerekek az óvodával. De óvoda sincsen elég, és miután kötelező a nagy csoportba óvodába járni egyszerűen azért, mert az iskola előkészítés miatt, ezért megint csak olyan zavarok fognak keletkezni, ami azt gondolom, hogy megint rossz fizikai döntés is, meg minden szempontból rossz döntés.
Az is érdekes, hogy egyáltalán a bölcsődei férőhelyeket vajon hol kellene, vagy hol lehetne növelni. Nyilván ez is egy szociológiai, vagy szociográfiai vizsgálatot igényel, mert állítólag 560 bölcsödéből 220, tehát meghatározó hányad a nagyvárosokban van, ugyanakkor mégis nagyvárosokban a legtöbb a gond a bölcsödei férőhelyek tekintetében, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy Budapesten vagy a fővárosban a legégetőbb a probléma, talán éppen azért, mert hogy még itt van a legtöbb munkalehetőség, tehát viszonylag itt tudnak gyorsabban az édesanyák munkát találni és visszamenni dolgozni, viszont ahhoz kellene a bölcsődei hely.
Így van, tehát pontosan ezért, illetve hát faluhelyen vagy kisebb közösségekben azért
ott jobban megoldható, talán
jobban megoldható, akár a nagyszülővel kevésbé szétszabdalt a család vagy a társadalom.
A közelmúltban volt az MDF-nek egy javaslata a családtámogatási rendszer átalakítására vonatkozóan, és ők azt javasolták, hogy a családi pótlék összegét valamilyen formában juttassák az oktatási intézményeknek, vagy az iskoláknak, és legyen egy ilyen egésznapos iskola, ahol viszont a gyerekek a tankönyvet, a napi háromszori vagy négyszeri étkezést is ingyenesen kapják, és ők szeretnék, hogyha majd erről egyeztetés kezdődne a parlamenti pártokkal. Az SZDSZ egyébként az első körben már üdvözölte ezt a javaslatot.
Hát egyelőre megvan őszintén, nem ismerem sem részletekben.
Igen,
most hallom öntől először ezt a javaslatot.
Akkor ezt gondolom, ahogy beindul a parlamenti szezon, akkor ez majd azért mondjuk napi rendre.
Tehát elsőre kritikát hagyna mondjak, ami mondjuk, ha már családi pótlékról beszélünk, van egy érdeke, vagy egy nagyon különleges területe a szociálpolitikának, azok pedig azok a gyermekek után vagy gyermekek, akiket intézményekben nevelnek. Talán a legtragikusabb sorsú fiatalokról és gyerekekről van szó, akiknek vagy az édesanyja, édesapja meghalt, vagy elhagyták őket. Na most az az érdekes, hogy ha külön nevelőszülő neveli őket, akkor megkapják ezt a családi pótlékot, de maga az intézmény már nem kapja meg a gyerek után. Holott ezeknek az intézményeknek egyébként a támogatása az nagyon alacsony, tehát ahol élnek ezek a gyerekek, elég szomorú körülmények között vannak. Erre nekünk lenne egy javaslatunk, hogy ne úgy kapja meg az intézmény, hogy felhasználja, hanem úgy, hogy egy külön számlára eltenni ennek a gyermeknek, hogyha 18 éves, 19 éves kort eléri, és kikerül abba az életbe, ahol egyébként szinte alig támaszkodhat valakire, akkor legalább legyen valami kis önrésze, amivel elindulhat az életben, akár az oktatási, felsőoktatási intézmény fele, akár pedig hát egy otthonszerzés irányába. De még egyszer mondom, az MDF-es javaslatot nem ismerem. Én azt gondolom, hogy a családpolitikában talán az egyik legnagyobb baj az elmúlt 7 évben az volt, és a következményeit most tapasztaljuk, hogy kapkodtak és össze-vissza változtatták, rángatták. Jött egy szociális miniszter, meg egy másik kormányfő, meg egy másik pénzügyminiszter, és homlok egyenest mást akart, meg mást tett, mint amit tett 2 hónappal az előtt. És ha valóban közösen gondolkozunk azon, hogy mondjuk Magyarország hogy fogja fönntartani magát 20 év múlva, hogy fog kinézni ez az ország is, és hányan leszünk ebben az országban, akkor a demográfiai helyzet fontos. És ha család alapításnál talán a kiszámíthatóság, ami a legfontosabb, tehát én egy túl amellett, hogy nyilván változtatásokra lenne szükség, de azért megnyugvást szeretnék ezen a területen, mert azt hiszem ez az egyik legfontosabb üzenet a fiataloknak, akik még mernek családot alapítani.
Szociális kérdésekről beszélgetünk, akkor mindenképpen érdemes kitérnünk a krízis alapra röviden, annál is inkább, mert ugye ez egy néhány héttel ezelőtt indult el, augusztus 1-ével indult el, 1 milliárdos központi alappal, de gazdasági társaságok, magánszemélyek befizetéseivel, ha jól tudom, akkor ez most már 5-6 milliárd forintra nőtt ez az összeg, és a válság nyomán nehéz helyzetbe került családoknak nyújtana egyszeri pénzbeni segítséget, 20-50 ezer forint közötti összegről van szó. Kivételes esetekben ez az összeg elérheti a 100 ezer forintot is. Mi a baj önök szerint mégis ezzel a krízis alappal? Mert az ellenzéki képviselők nem nagyon szeretik ezt a krízis alapot.
Többszörös baj van vele. Most ha csak azt bajnak mondhatom, már pedig ez eléggé elfogadhatatlan, hogy szocialista pártirodákban hirdetik meg, és ott listákat készítenek, és ezeket a listákat, hogy azután...
Hát erre szocialista politikusok ugye azt mondták, hogy egész egyszerűen csak felkérték a választókerületi elnökeiket, hogy tájékoztassák mindenütt ennek az igénylési formáról, vagy az igénylési lehetőségről a ottani lakosokat.
Hát igen, ez egy nagyon szép és megható történet a részükről, csak mondjuk ezer olyan dolog lehet, amiről tájékoztatni lehetne az embereket, mondjuk a, vagy miért vették el a 13.
Igen, csak lehet, hogy nem tudnak erről valóban az emberek, mert nem tudják ugye az igénylésnek a mikéntjét, mert ugye a jegyzőnél kell igényelni, viszont a nyugdíjbiztosító folyósítja, tehát nem olyan egyszerű az ügymenet.
De hát pontosan ezért van az államigazgatás, és ezért alakult ki, és ha már ezt az egészet úgy találták ki, hogy a jegyzők hoz kell beadni, a jegyzők megnézik, hogy az, aki beadta, az valóban jogosult-e, és akkor ezek után a jegyző tovább vithatja a nyugdíjbiztosítóhoz, ahol egyébként döntenek erről az egészről, hogy mennyit adhatnak, és egyáltalán adnak-e az igénylőnek. Én azt gondolom, ezt akkor ezt a tájékoztatást a polgármesteri hivatalok is el tudják látni, és nem pedig a szocialista pártirodák és szocialista választókerületi elnökök, de ezt az a politikai oldala. A szakmai oldala pedig a következő. Ahhoz, hogy valaki igényelje, ahhoz neki már mindenféle szociális támogatást ki kellett merítenie. Magyarán, aki 15 ezer 5 forintot már kapott, azért mondom így, mert ugye az a legkisebb apró pénz, átmeneti segélyként, vagy egyszeri segélyként, az már a krízis alapból semmit nem kaphat. És amit ők megoldásként akarnak adni a krízis alapból, hogy 20-50 ezer forintot azoknak adnak, például akik most lakáshitelüket nem tudják törleszteni, az egyszerűen hát vakítás ez a dolog, hiszen aki törlesztő részletet fizet havonta 50-80-100 ezer forintot, az az egyszeri, egy évben egy személyre, vagy egy családra jut ez az összeg, azoknak ez sajnos ez
minimális. De lehet ugyanakkor, hogy azért egy számla kifizetésében, egy gyógyszer beszerzésében azért ez átmeneti segítséget tud nyújtani?
Igen, ez természetes, és ez így rendben is van, de én azt gondolom, hogy pontosan ezért vannak azok
az iskolakezdési támogatáshoz.
Igen, azért. De az önkormányzatok pontosan ezért vannak, és általában a szociális bizottságok, meg a szociális irodák az önkormányzatoknál, vagy a karitatív szervezetek, akik sokkal jobban ismerik a problémát, és felismerik, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy a önkormányzat egy adminisztratív előkészítéssel küldi tovább a nyugdíjbiztosítást, és a nyugdíjbiztosító nem ismerik a problémát, ők azt megmondják, hogy most kaphat-e pénzt ez a kérelmező, avagy sem. Most arról már nem is beszélve, hogy mind a mellett meg olyan törvényeket hoztak meg az elmúlt hónapokban, illetve években, amelyek a szegénységet tovább súlyosbították, és a helyzetet tovább súlyosbították. Egyet hagy emeljek ki, ami abszolút mutatja, hogy ez a törekvés, ez nem a megoldást fogja eredményezni. Az adományokat, a természetbeni adományokat áfa terheli most a utóbbi egy évben. Tehát ha egy cég azt mondja, hogy ő neki, vagy nem is egy cég, mondjuk egy pék azt mondja, hogy ő neki esti órákban megmarad mindig, nem tudom, 30-40-50 kiló kenyere, ez valós történet, akkor ő eddig odavitte vagy egy karitatív szervezetnek, egy egyházi szervezetnek, civil szervezetnek, hogy ossza ki azoknak, akik tényleg rászorultak, de most nem teszi meg, mert még áfát is be kell ezután fizetnie.
És érezhetően, tehát vannak arra vonatkozó számadatok, hogy visszaesés.
Tehát jelzik, egyszerűen jelzik. Igen, tehát jelzik a karitatív szervezetek, hogy visszaesés van az adományozásban, és ez érthető is. Hát érthető, mert az a fölösleges termék, ami megmarad, de még nem megromlott, tehát nem azt, hogy most kukába való, azt inkább kijöntik sajnálatos módon, és azok, akik valóban rászorultak, nem kapják meg. Na de nem csak élelmiszerről van szó, hanem mint olyan mondjuk mindennapi használati cikkekről is, amit nagyon szívesen cégek jó szándékkal odaadnának. Ez az adókozó kedvet, igenis a szolidaritást.
Az elmúlt hetekben azért én több szocialista képviselőtől is hallottam olyan nyilatkozatot, mely szerint ezt szeretnék ők maguk is a kormány elé vinni, hogy ezt változtassák meg.
Hát állunk elébe, hiszen júniusban csak 2 vagy 3 parlamenti napon terjesztettük be ezt az áfa törvény változtatást, tehát hogyha végre fölébrednek, akkor ám legyen, csak minden elvesztegetett 7 hónap az számít ezen a területen, és pláne, hogy most itt vagyunk a tél előtt, tavaly nagyon kemény tél volt, nagyon szörnyű események történtek, és mondjuk jó lenne, hogy egy tűzifa adományozás, vagy bármilyen energiaadományozás az nem kerülne plusz pénzbe. És bocsánat, egy mondat még a krízis alappal kapcsolatban, hogy ők el akartak vonni, és a energiaszolgáltatóktól is. Az energiaszolgáltatóknak megvolt a lehetősége arra, hogy ne vegyék el a szolgáltatást, ne szüneteltessék a szolgáltatást, hanem ők maguk hoztak létre az önkormányzatokkal közösen, főváros is, olyan pénzösszeget, amivel közvetlenül azonnal támogatták azokat, akik nem tudtak valamilyen oknál fogva fizetni. Most mi történik? Kikapcsolják az áramot, kikapcsolják a gázt, megkapja jó esetben az 50 000 forintos krízis alapot, mert eltelt 2 hónap, és utána a visszakapcsolás még bizonyos összegbe kerül. Késik, lassú és ütemtelen a dolog.
Szóba került már a lakáshitelesek problémája, és erről mindenképpen érdemes egy kicsit részletesebben beszélni, hát annál is inkább, mert augusztus közepén a nyári szünet ellenére ez ügyben összeült az Országgyűlés Szociális Bizottsága is, és véletlenül ez téma lesz majd a parlamenti nyitányt követően is, de az azért érdekes, hogy az elmúlt hetekben hát valóságos számháború zajlott ezen a területen, hogy hányan nem törlesztenek, hányan maradtak el 90 napon túl a törlesztő részletek fizetésével, hány családot fenyeget egyáltalán a kilakoltatás veszélye, és nagyságrendel különböző számok hangzottak el mindkét oldalon, vagy több oldalon is.
Inkább több oldalon, mert mi Szili Katalin házelnök asszonynak a számaihoz kapcsolódtunk be.
Ez a 700 000-es.
Igen, igen, ami lehet, hogy tévedés volt, és ha tévedés volt, akkor is akkor elnézést kérek azoktól,
akik... Igen, próbálták magyarázni a számokat, és állítólag ez valamennyi hitel törlesztése vonatkozik, tehát a gépjármű hitelre is, illetve a személyi kölcsön, tehát nem csak a lakásra vonatkozik.
Így van, tehát, de én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem is a számháború a fontos, mert abba valaki egyszer nyer, és akkor vége a számháborúnak, haza mennek a játékosok. De itt sokkal szomorúbb az, hogy itt családi tragédiák sora történik, és százai, és az ezrei, és az biztos, hogy az ezrei, és ennek van egy lelki tartalma, ezek a tragédiák, és van egy racionális tartalma, hogy ezzel még nem oldódik meg a probléma, hogy valakit kilakoltatnak, mert utána az államot terheli sokkal nagyobb, vagy az önkormányzatokat sokkal nagyobb munka, illetve felelősség, hogy a szociális állót megtartsa, és ezeknek az embereknek valamilyen módon mégiscsak segít.
De ez úgy nagyjából mégis önök szerint hány családot veszélyeztet ma Magyarországon? Mert ugye e tekintetben is nagyon ellentmondó számadatok vannak. Én találtam a Bankszövetség összesítés, ez egy egészen friss augusztus 10-i adat, és ebben az szerepe, hogy néhány száz esetben volt ingatlan árverés vagy kényszer értékesítés, és ezeknek is csak a 10%-a volt banki kezdeményezés, tehát ami mögött valamilyen jelzálog hitel áll. A többi az valamilyen adótartozási vagy közüzemi tartozás miatt történt meg.
Hát, tehát mi, amit hangsúly, tényleg nem tudok számokat, mi nagyságrendileg 12 000 és 15 000.
Tehát nyilván egy család kiköltöztetése is, persze, az is egy emberi tragédia, meg 10 családé, meg még inkább.
Igen, tehát a GKI-nak volt egy felmérése, és mi más számokban nem tudunk belekapaszkodni. A GKI-nak a felmérése, amit egyébként Szili Katalin házelnök asszony is használt, az nagyságrendileg ezt mondta, és azt is hozzátette.
Tehát ez ugye azon, hogy 70-80 000.
Igen, de abban a
családot fenyegethet a kilakoltatás.
Amit szerintem egyébként nem irreális, hiszen ha nagyságrendileg 100 000 ember veszítette el az elmúlt időszakban az állását, akik közül nagyon sok hitel felvevő volt, vagy most adós, akiknek, és ugye megváltozott a munkanélküliségnek a szerkezete, mármint a munkanélkülieknek a szerkezete, hiszen mostanáig nagyon sokan voltak olyanok, akik már évek óta, vagy alacsonyabb végzettségűek voltak, most pedig már azok, akik közép és felső végzettségűek is. Tehát ilyen értelemben sajnos ez igaz, és mindenki a saját ismerettségi körében tudja, hogy hogy változtak meg a törlesztő részletek, illetve mondjuk, hogy még kevesebbet visznek haza a családok, mert a megszorítások miatt. Tehát ilyen értelemben igenis nagyon sok családot érint. Mi azok mellett álltunk ki elsősorban, és küzdünk azokért, akik a önhibájukon kívül kerülnek veszélyes helyzetbe. És ez nagyon fontos.
Tehát akik elvesztették az állásukat.
Igen, elvesztették, vagy csökken a keresetük, és itt persze
vagy hát
nagyon
mondjuk
fontos,
jócskán megemelkedik a törlesztő részletük, van, mert hát ez van, ugye a forint árfolyam ingadozása van. Miatt, csökkenése miatt, ez azért elég sokakat fenyeget.
Hát sokakat fenyeget, és fenyegetett is, és azért itt hangsúlyozni szeretném, hogy ezek azok az emberek, és azok a családok, akiket 2 éve, 5 éve a bankok egyébként jól hitelfelvelőnek tituláltak. És azt mondták, hogy rendben van. És azért kötelessége az államnak egyébként a kormánynak kiállni mellettük, mert ezek az emberek egyébként adó befizetésükkel, ezzel, hogy ők otthon teremtettek, igenis az akkori GDP fejlődési vagy emelkedéséhez ők hozzájárultak. És ha arra van pénze az országnak, hogy valamilyen módon a bankvilágot megsegítse sokszor most már itt az országban, akkor én azt gondolom, hogy nem demagóg feladat vagy kérés az, hogy igenis azokat az egyes embereket is meg kell segíteni, akik egyébként ilyen esetben nem tehetnek a helyzetükön.
De hát azért az vitathatatlan, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban azért történtek kormányzati intézkedések ezen a téren. Hát megszületett a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek védelméről szóló törvény, ugye itt van egy állami garanciavállalás, áthidaló kölcsönre van lehetőség, az önkormányzatok számára ugye egy elővásárlási jog, ahol bérlakásként utána ott maradhat ugyanabban a lakásban, tehát ez számos lehetőség van, sőt, hát ugye a banki szféra vonatkozásában is. Augusztus 1-jével itt van a hitelintézetekre vonatkozó törvény, ami megpróbálja már az egyoldalú szerződés módosításokat korlátozni. És aztán ugye most van az egyeztetés éppen a banki magatartás kódexről, tehát azért vannak törekvések egyértelműen a kormányzat részéről.
Van egy erkölcsi kódex, ami mindenkibe bele van, és vagy ne lopni, mégis lopnak az emberek, vagy ne gyilkolj, és mégis sajnos megteszik. Tehát egy önmagában egy kódexet szerintem ez sajnos kevés lenne. Mi éppen ezért az országgyűlési határozati javaslatunkkal olyan irányokat céloztunk meg, és szerintem ez vállalható is, amit egyébként nem biztos, hogy anyagi, túlzott anyagi vállalást jelentene a kormánytól, sokkal inkább mondjuk a bankoknak az eddigi nagy hasznából mondjuk kicsit kevesebb maradna, és én azt gondolom, hogy amikor válságban ők tulajdonképpen azért emelték a bevételeiket, akkor azért nekik is ki kell venni a részüket.
Konkrétan ez a határozati javaslat mit tartalmaz, és egyáltalán mikor kerülhet a parlamentre?
Tehát több pontból áll, talán néhányat hagy emeljek ki. Az egyik legfontosabb, hogy azok, akik, még egyszer hangsúlyozom, önhibájukon kívül veszítenék el a lakásokat, azok szemben, vagy azok mellett egy olyan moratóriumot, hogy most ne lehessen kilakoltatni őket, ne lehessen átmenetileg elvenni, vagy ebben az időben elvenni a lakásukat, hanem bent maradhassanak, és egy segítséget kapjanak. Kitől kapják a segítséget? Ugyanattól a banktól, mely bankot egyébként fel akarja használni a kormány, és a törvényben fel is használja, hogy az önkormányzatok tőle vegyenek föl hitelt, vásárolják meg a bajba jutottak lakását. Mi azt gondoljuk, hogy miután az önkormányzatok nagy része így is ki van véreztetve, tehát nehezen megy bele ilyenbe. Államháztartási törvény is egyébként korlátozza a hitelfelvételnek a lehetőségét, tehát így is elég magas már a hitelfelvétel az önkormányzatoknál. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne direktben támogatni ezeket a családokat, és hogyha az államnak a bankjában van 50-70 milliárd, hogy az önkormányzat vegye föl, akkor ugyanezt a módot meg kell találni a direktben a családoknak a megsegítésére. És van egy harmadik szerintem fontos feladat ezen a területen, ha már árverezésre kerül sor, ha már mindenképp a családoknak új otthon után kellene majd néznie, mondjuk egy kisebb után, vagy bérlet után, akkor legalább az a lehetőség meglegyen, hogy ők árverezzék el a házukat, vagy a lakásukat, hiszen
tehát
nem
a saját maga értékesítsen.
Igen, ez egy fél év és egy éves időszakot jelentene, biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez az államnak is érdekében állnak, hiszen olyan szociális problémák keletkeznek egyébként, amit valahol meg mégiscsak meg kell oldani. Tehát ez nincs a szőnyeg alatt. És hogy mikor lehet ebből valami, néhány hét múlva, hogy elkezdődik a parlament, mi pontosan erre kértük Szili Katalint, hogy miután ő is kiállt ebben a témában, álljon mellénk ebben a kérdésben, ha valami nem tetszik a határozati javaslatunkban, akkor azt jelezzék, átalakítjuk, de tegyünk valamit az emberekért.
Az elmúlt órában Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP frakció szövetség népjóléti kabinetjének vezetője volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.